folytatjuk a krízisek és pofonokat. Vég József kriminálpszichológussal, volt túlsztárgyalóval beszélgetek, és hát sokat gondolkodtunk azon, hogy a hangütés, a tónusválasztás, egyáltalán a tartalmi megítélés, vagy a tartalmi hangütés is milyen legyen, hogyha hatékonyak akarunk lenni. Most legutóbb arról beszéltünk, hogy fontos egy akcentus, vagy fontos, hogy a saját anyanyelvén hallja az elkövető, akivel beszélünk. Mi van azokkal, és megint egy talán utolsó ilyen filmes példám lehet, hogy nem az utolsó, amikor odahívnak valaki autoritást, aki ő neki valamiért fontos. George, a nagymamád vagyok, és csalódott vagyok, hogy ilyet csinálsz.
Ezt nagyon meg kell fontolni. Alapszabály az, hogy lehetőleg hozzátartozó civilt nem vonunk be a tárgyalásba. Ha mégis nagyon muszáj bevonni, akkor alaposan fel kell tudnunk készíteni arra, hogy hogyan viselkedjen, mit mondjon. Ez még emberrablásnál is volt így, hogy erre voltak egy 14 éves kislányt, és a szülők teljesen összeestek, tehát nem tudtak tárgyalni. Én az apaként mutatkoztam be, és a lány, mikor lányával beszéltem, nem ismertem meg a különbséget, az apa is köztem. Mert az apa nem tudta volna képviselni azt, hogy fix helyre menjen, időpontra menjen, mindenbe bele akart egyezni. Nyilván a családnak ez a alapkoncepció, beleegyezni minden, akkor visszakap a gyereket, igen, csak hát a elrabolt emberek többsége a világon holtan sincs meg, tehát ezért kemény alkut kell kötni emberrablás esetében, tehát ezt nem tudta volna képviselni, se az anya, se az apa.
És amikor mégis így döntöttök, mert úgy képzelem, hogy azért, ugye azt mondod, hogy elmebetegek 83%, de nagyon sok elmebeteg, aki ilyen helyzetre vetemedik, hát hiszen normális ember miért csinálna ilyet, de szokott lenni a történetében egy adott embernek valaki, akire nagyon hallgat, aki régről, lehet apa figura, nagy bárki, tehát hogy gondolhat arra egy hatóság vagy egy túlsztárgyaló, hogy hozzuk ide azt az embert, aki tud vele beszélni. Értem, hogy rizikós.
Volt rá példa, de igazából nem jó. Tehát az én gyakorlatom is volt rá példa, hogy a kedvenc tanárát odahoztuk. Előtte felkészítettük, mit hogyan mondjon, de nem tudta szegény követni az instrukciót, még annak ellenére sem, hogy begyakorolta. Tehát nagyon körültekintően kell járni ilyenkor. Azon gondolok, hogy volt a más eset is, amikor csak ígértük a nagybácsit, hogy a nagybácsival tud beszélni, de nem tud beszélni.
Ugye azért nyilván nem profi az az ember, akit odahívtak, ezért hívjuk civilnek. Az is gondolom még rosszabb hatású, hogyha mondjuk nagyon mesterkélten, ha ez a nagy hatású tanár és össze-vissza mondja azt, amit a rendőrség éppen diktál a fülére?
Igen, éppenséggel az a legnagyobb veszély, hogy nem követi azt, amit megegyeztünk, és nem követi a taktikát, amely mentén kéne célba érni. Hanem civilként, hogy azt gondolja, az jó, hogy, és akkor azt mondja, amit ő gondol.
Ja, mert hát ő is, ugye, pszichológus. Ő is szakavatott, úgyhogy tudja, hogy kell hatni arra az emberre, csak nem tud 17 ezer másik szempontot, amit a rendőrségi stratégia egyébként tartalmaz. Ez világos, és nagyon érdekes felvetés ez is. Visszatérek egy másik mondandódra, amit még az előbb csak úgy kicsit félbehagytunk, ez a beszéltetés. Ugye, azt mondtad, hogy azért beszélteti az ember, hogy sok információt adjon át, esetleg kevésbé átgondoltan, hiszen ez a célja. Mondtad is, hogy milyen módszered van rá, ezt is értem. Van-e olyan, hogy ennek az a célja, hogy ilyen kifárasztásos beszélgetés legyen? Tehát, hogy ezek hosszadalmas, egy túlszejtés is, hosszadalmas folyamat, órákon át tart, van, hogy fél napon át tart, fizikailag is elfárad benne az ember. Gondolom, hogy a beszéltetésnek van ilyen funkciója is, hogy egy odafigyelés mínusz keletkezzen?
Hát igazából nem a beszéltetésre fárasztjuk ki, hanem azzal a bizonytalan helyzettel, amit bent tartjuk az elkövetőt, vagy elkövetőket. A tárgyalásnak, a beszéltetésnek inkább az információhoz való jutás a célja, és a manipuláció, tehát hogy rávegyük valamire, amit lehet, hogy korábban nem akart, vagy elérni vele azt, hogy belássa, hogy ez a cselekmény így nem folytatható, hanem másképp célszerű folytatni.
És erre annak következtében jön rá, ahogy ő locsog? Most direkt használom ezt a szót.
Igen, nagyon fontos, hogy milyen nyelvezetet használ, hogyan gondolkodik, hiszen a meggyőzés, a vélemény megváltoztatása, az pontosan úgy történik, találkozok vele az ő belső mentális térképében. Tehát ha jól le tudom képezni, tudom, hogyan mozog, akkor fel tudom használni arra, hogy kimozgassam abból a helyzetből, amelyben éppen van aktuálisan.
Mi a helyzet a időhatással, időnyomással, határidőkkel, amiket úgy képzelem, kölcsönösen szabnak egymásnak a felek, ha 13 óráig nem ér ide, ha nem, hogy ez a fajta ilyen mérföldkövek, lecövekelések, ezeknek mi a funkciója és mennyire működnek?
Amennyiben főkövetelésben van benne, akkor általában olyan időintervallumot ad meg az elkövető, amely teljesíthető. Ha mellékkövetelésként jelenik meg és ad egy olyan időt, ami nem tartható, akkor arra kell gondolni, hogy erőt akar demonstrálni, de nem a főkövetelése mentén, hanem a mellékkövetelés mentén. Tehát ez taktikájás szempontjából fontos tudni, hogy mikor jelenik meg és milyen időt ad meg. Ilyenkor világosan nyitva meg kell fogalmazni, az az idő, amit ön megadott, nem tartható, és azért adta meg az időt, hogy valami erőt, demonstrációt hajtson végre. Tehát nagyon fontos, amikor emberekkel tárgyal, minden milyen témakörben egyébként kapcsolatban vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi a célja annak, amit tesz, és visszajelezzük, akkor úgy rádöbben, hogy aha, lehet, hogy rájöttek, illetve lehet, hogy olvasnak bennem.
És mi a helyzet a, hát most kicsit desorolom magam, a mi oldalunkról adott határidőknek?
Nagyon fontos, hogy amennyiben úgynevezett rendezett elkövető, tervezve hagyja végre cselekményét, megvan tervezve, hogy hogyan fogja felhasználni a pénzt, egyebeket, tehát minden megtervezett, akkor pontosan ragaszkodni fog a határidőkhöz. De hogy el tudjunk térni ettől, akkor ha azt mondom, hogy egy órakor hívom legközelebb, akkor előtte 5 perccel hívom föl. Tehát egy kicsit megszegem a normát, hogy szokja meg, hogy eltérünk a megegyezéstől. Amennyiben mindent rendezetlen elkövető, aki össze-vissza hülyéskedik, meg cselekszik, abban az esetben pedig igyekszem pontosan betartani azt, amit megegyeztünk, hogy mikor fogom hívni, miről fogunk beszélni, és így tovább.
Hogy megnyugodjon.
De hogy a rendezetlenből csinálják egy kicsit rendezettet, a rendezetből pedig kicsit rendezetlen, tehát hogy kezelhetőbb legyen az elkövető a magatartásával.
Tehát, hogy ne az ő pályáján játszunk, mondjuk inkább.
Tehát a francia megközelítés azt mondja, hogy mindig őt hozzuk magunkhoz ki a mi csapdánkba, a mi általunk teremtett helyzetben, nem mi menjünk be hozzá.
Mi a helyzet akkor, amikor, és ez gyakori helyzet, amikor az elkövetők többen vannak, és csapattal kell tárgyalni, nyilván van egy fej, egy főnök, de hát azért ott vannak dinamikák, ellenérdekek, ezt hogyan lehet használni, hogyan lehet kezelni?
Az helyzet, hogy ilyen nekem csak börtönbeli tapasztalatom van, de az nem túsz helyzet.
Nem baj, tanulunk ezekből.
Amennyiben a tárgyaló valaki vezér egyénisége a csapatnak, és ő tárgyal mindig, nehéz egyességre jutni, akkor következően mindig kérek egy másik szemét. Mindaddig, amíg a másik szemét meg nem kapom, és rajta keresztül nem tudok tárgyalni. Tehát pozícióba hozzak olyan szemét, akinek nem volt olyan kemény a pozíciója. Azzal, hogy jó, önnel nem tudunk tárgyalni, nem tudunk megegyezni. XY-nak, vagy a társával kívánok beszélni. Vagy ővele is egyeztessenek beszélni. Tényleg volt ilyen, igen, volt. 3 elítételt ért Barsiaton túszul egy őrt fegyőrt. De ott nem volt ilyen probléma, mert akivel tárgyaltam, azzal meg lehetett egyezni érdekes módon, a másik kettő viszont nem. Tehát aki a vezér egyéniség volt ennek a TUSZ helyzet kialakításának, azzal tudtam tárgyalni, és rá tudtam venni arra, hogy hagyja be a csekmény folytatását. Sosem megadást mondok, adja meg, mindig hagyja abba, folytassa másképp. Egész más a
akusztikája.
Nem csak akusztikája, hanem az értelmesi kerete annak, hogy valamit vagy megadom magam, vagy másképp folytatom az ügyet, másképp kezelem.
És a dinamikája az ő csapatuknak, aznak a fajta teamnek, ahol lehetnek egyet nem értések, meg hát az ember, gondolom, igen, van, aki előbb kiugrana a helyzetből, amikor előbb látja be, hogy ez butaság volt.
Igen, az a helyzet, hogy akivel tárgyaltam, ugye 3 voltak, azzal meg tudtam értetni azt, hogy amennyiben most hazamegy, szeretett, azt mondta, nagyon szeretne találkozni a szeretett személyével, a nővel, akivel együtt él. Mondtam, lehet, hogy ha most kap egy járművet, hazamegy és megöleli, de utána újabb ítet kap, és sokkal később fog együtt lenni a kedvesével. És logikusan meg lehetett győzni arról, hogy jobb, ha együttműködik velem, és abba hagyja a csekmény folytatását, mert akkor korlátlan ennyit a büntetése. Akár egy vagy két tétel is lejjebb, kettő nem, de egy tétel lejjebb szállt a büntetési tételben, maga a bíró. És ő ezt meg is értette. És amikor ugye itt kombinált elfogás volt, őt kiengedtem, abba egyeztem meg, őt ki fogom engedni, és amikor nyitva van az ajtó, kijött, akkor félreteszik, és megindul a felszámolás, a másik kettőt elfogják. Tehát, hogy könnyű legyen elfogni őket, ezért hátul volt mindenki, a TUSZ is, meg ők 3 is, elkértem, jöjjenek elő, és hangosan nyilatkozzon mindenki, ki az, aki abba hagyja a cselekmény folytatását, másképp kívánja megoldani a helyzetet, ki az, aki nem. A szőke gyerek azt mondta, hogy ő igen, ő nem fogja folytatni, abba hagyja, és engedjem ki. Másik kettő pedig azt mondta, hogy ők folytatják. Kiengedtem, pirotechnika elment szépen úgy, hogy kellett, srác kijött, és a másik kettőt megfogták.
De volt közben bent egy fegyőr?
Volt fogvatartva egy fegyőr, igen. De hát a zárka végében volt.
És a pirotechnika az ilyen füstelem, vagy ilyesmire?
Hát ez annyira, egy mérnök csinálta, egy mérnök srác dolgozott velünk, szintén rendőr volt, annyira szépen kiszámolta, hogy ahogy haladt előre az elfogó csapat, mindig előtte robbant az ablak be. tehát beejtéses technika, elengedte, és akkor elengedték, hárman voltak, mindig meg volt, mikor engedi el, és nagyon szépen működött.
Zseniális, ezt megpróbálom így vizualizálni, sőt, hát vizualizáltam is. Visszakérdeznék még az előző megjegyzésedre, amikor a szeretett nővel találkozik, később találkozik, mikor találkozik ez a gondolatmenethez. Azt feltételezem, hogy racionális érveket is mond egy ember, meg emocionális hatásokat is akar kelteni. Mi a jó arány ebben, vagy hogy változik a helyzet függvényében, hogy az érzelmeire hassunk egy éppen nem feltétlenül beszámítható elkövetőnek, és mennyire győzzük meg racionális érvekkel, amiről az elején beszéltünk, hogy innen nem jutsz ki élve, ha ezt így folytatod.
Minden azonnali döntést érzelmi gondolkodásból hozzuk, sosem racionális gondolkodásból. Még a racionális gondolkodásunkat is az érzelmi gondolkodások alapvetően befolyásolja. Tehát tisztán racionális gondolkodásra képtelenek vagyunk, így épül fel az agy. Ezért három dolgot kell tudni kezelni jól egy tárgyalásban, mégpedig a pozíciót, az érzelmeket és az érvelést. Az érvelés technika legkevésbé fontos. A pozíció a fontos, amit teremtek magamnak, illetve magamon keresztül a hatalomnak. Az érzelmek kezelése, a benne dúló háborút, csatát hogyan tudom kézbe tartani, megfogni, megérezni, hogy mit akar, nagyon fontos az intuíció egyébként, és ezen túl fontos nyilván a verbalitás is, hogyan fogalmazom meg, hogy megadja magát, vagy folytassa másképp. Tehát általában ugye tárgyásban sose tagadásokat mondunk, hanem mindig pozitív, állító cselekvő igéket adunk, hogy ezt így lehet csinálni.
Az intuíció alatt azért tapasztalatot is nem értünk, de remélhetünk, nem? Amikor azt mondod, hogy az intuícióra számítasz.
Igen, az intuíció az, van egy tudásgörbe és szorongásgörbe, egy biztos, amikor már a tudás olyan szinten van, hogy kreatívan tudok részt venni a szakmámba, újakat tudok létrehozni, eljön az a szint, amikor már az intuíciónak is engedelmeskedhetünk a megérzéseknek, általában képként jelenik meg, hogy képi élményként, illetve nálam időnként szavak vagy mondatok formában jelenik meg az intuíció.
Mondj egy példát, nem konkrétan, de hogy értsem azt, hogy szavak szintje meg el.
Inkább kép jutott eszembe. Uh-huh. Ez egy pszichoterapeutikus helyzetben egy lány kért segítséget tőlem, és lényeg az, hogy ezt csak elkezdtem látni a nagy sötétségben egy fehér angyalkát, ami közvetít két világ között, és mondom, figyelj, de azt látom, van egy angyalka, aki te vagy. Két világ között közvetítesz. A szeretet világa és a másik világ között. Rám nézett, hogy elkezdett sírni. Tehát ez volt a küldetése, és ez volt az a maga, amit ha megéreztünk, megtaláltuk, akkor tudunk vele kezdeni.
Ezt megértve, kicsit áteveznék még itt ebbe a blogba, aztán a rádió verziótól elköszönünk, de beszéljünk egy picit az öngyilkosok lebeszéléséről. Említetted, hogy demonstráló öngyilkosok, aki akar valamit közölni, de hát van többség az olyan, aki a saját életével akar valamit kezdeni, vagy nem kezdeni, tehát mondjuk a hídon álló lebeszélése típusú témát hoznám be. Ilyenkor, nem tudom, hogy csináltál ilyet, vagy tartozik-e hozzá, de biztos tudsz róla, megismersz történeteket. Ilyenkor hogyan nyúl hozzá az anyaghoz a szakértő?
Nagyon fontos tudni, hogy beszűkült tudatállapotban van, vagy éppenséggel egy kitágult más tudatállapotban van.
Ami lehet drog is?
Akár drog is lehet, tehát el kell tudni dönteni, hogy egyrészt milyen patológiája lehet, áll-e szer hatása alatt beszámítható, nem beszámítható, milyen mérték beszámítható. Időnként teljesen világos tudatállapotban követi el a cselekményt, akarja elkövetni, valamikor meg teljesen beszűkült tudatállapotban. A beszűkült tudatállapotra nem saját példát hozok, mert ezt én is tanultam. Nyári meleg van. Izzad mindenki, tetőn áll egy valaki, aki le akar ugrani, és mögött áll az amerikai rendőr és tárgyal vele, és látja, megy a csendes végrendelkezés, tehát lerakja az órát, lerakja a kulcsot, tehát ilyenkor mindig valakinek szállja ezeket a tárgyakat, és ha befejezte a csendes végrendelkezést, akkor ugrani fog magasról, emeltől. És nagyon meleg volt, megkérdezte tőle, uram, fog esni ma még a hó? Ez a világos ablak, tehát amiről közös élményünk van, hogy kutya meleg van. És megkérdezik, hogy fog esni ma a hó, akkor kitisztult, és rájött, hogy ugrani akar. Tehát akkor jött rá, hogy ugrani akar, és kitisztult, és hátrább lépett.
Tehát, hát azért ez intuíció, viszont akkor visszakötve.
Intuíció is, meg szakmai tapasztalat is, mert ugye sokan nem tudják, mi az csendes végrendelkezés. Sokan nem tudják, mi az.
Én soha nem hallottam, most az előbb tőled. Tehát, hogy
mi a beszűkült állapot és az ilyen kitágult tudatállapot között. Adok egy példát, még klinikai képzésre jártam, klinikai szakszus képzésre jártam, amikor táncterápiát mutattak be nekünk, és láttam egy lányt, aki nek volt korábban öngyilkossági gondolata, és táncterápiára járt, és mondtam a előadás végén, hogy ez a nő, ez öngyilkos lett. És rájöttünk, hogy igen, tiszta és világos volt. A felvételt követő második nap öngyilkos lett. Tehát teljesen kitisztult, örömmel, megszabadul a fájdalomtól, a lelki gyötrelemtől, boldogan vállalta a halált. És ez látszott a táncterápián is, amikor táncolt.
Akkor ez egy kudarc vagy egy siker, amiről most beszélsz?
Nem az én emberem volt. Abban azért, mert kudarc, hogy aki foglalkozott vele, talán nem eszmélte rá, vagy nem érezte meg. De nem lehet mindenki nyakába varni azt, hogy nem érez meg mindent. Hát...
Ja, ez fel sem erő, csak a helyzetet próbáltam elképzelni, tehát hogy látszott valakin, hogy ő leszámolt tulajdonképpen az életével, és ez be is következett, ugye ezt mondod, és a terápián ezt lehetett látni, de aztán mégis bekövetkezett, ugye emiatt hangosítom ezt csak ki.
Igen, így van.
Mikor olyan oka van az öngyilkossági kísérletnek, ami egy, hát hogy mondjam, hogy kézenfekvő, vagy picit ilyen megszokott oka, elhagyott az XY, és ezt én nem bírom tovább, akkor érdemes arról beszélgetni, hogy ugyan fiatal ember, hát egy 1000 kislány jön a másik után, vagy tehát ilyen hangütést, vagy tónus, nyilván nem elnevetségesítéve, vagy ezt el kell engedni, és nem teljesen más irányba?
Általában háromszoros általánosításon keresztül jutnak el az emberek, akik öngyilkosoknak lenni, hogy öngyilkosok legyenek. Egy, valami nem megy nekem, nem sikerül. Általában nem mennek a dolgaim. Egész hátra életemre kifoghatni, és nem tudok rajta változtatni. Ez 4 lépés egyébként. Visszafelé indulunk el.
Tudok-e változtatni rajta?
Hogy ki fogja hatni? Mindenre vonatkozik? Tudok-e változtatni rajta? Mindenre vonatkozik, vagy csak egy dologra vonatkozik? És akkor ebben, hogy csak egy dologra vonatkozik, és minden másra nem csak általánosítás révén jutott oda el, hogy mindenre kifoghatni, akkor lehet, hogy abba hagyja.
De ez picit olyan, nagyon tetszik ez az érvelés, ami egyébként egy bármilyen magánéleti helyzetben is végigvihető, tehát ez nem is kell a hídon állni ahhoz, hogy ezt a 4 lépéses, vagy hát 3+1 lépéses gondolkozást végig megtegyük.
Valóságélmény mindig mindenkinek sajátja van. A valóságélmény az mindig rólunk szól. Az én valóságélményem ritkán egyezik meg más ember teljes valóságélményével. Amit keresünk ilyenkor, a közös valóságélmény, amiről azonos...
Ez a közös ablak, amiről meséltél?
Ez a közös ablak, igen, amire el lehet indulni. Tudom mondani, mindenki saját valóságélményének a rendezője. És elégedetlen vagy azzal, hogyan élsz, akkor beszél rendezővel, tehát magaddal. És akkor megtanítom arra a klienseket, hogy hogyan lehet magukkal úgy beszélni, okosan, ügyesen, hogy mégiscsak szépnek lássa a világot.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Vég József kriminálpszichológus volt, túsztárgyaló volt a vendégem, akinek nagyon megköszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
És mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Józsival a beszélgetést az online podcast felületen, tehát akit mélyebben, mélységeiben érdekel ez a téma, az jöjjön velünk oda tovább, de itt és most a Rádió Cafén elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.